Sziasztok! Ez a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastja, annak is a harmadik adása. Én Böcskei Balázs vagyok, saját élményes addiktológiai konzultáns, a Kiszállónak a házigazdája, és itt ül velem szembe Péter. Szervusz Péter, köszöntelek!
Hello! Sziasztok!
Péternek a hangját megváltoztattuk, illetve a való életben is más keresztnévvel fut, de ennek nem az az oka, hogy bármifajta rejtőzés vagy rejtőzködés lenne a történetében, hiszen megosztod velünk, megosztottad velem is előzetesen a gyógyulásod, felépülésének folyamatát. Péter most 30 éves, fiatal, tínédzser kora óta használt pornót, melyet másfél évvel ezelőtt teljesen abba hagyott. Egyrészt köszönöm szépen a bizalmadat, másrészt köszönjük azt, hogy meg is osztod velünk ezt a történetet, a történetedet, és amit előzetesen annyit mondhatok a hallgatónak, hogy meg annyi tanulsággal és segítséggel szolgál azoknak, akik távolról érdeklődnek a téma iránt, vagy pedig úgy érzik, hogy érintve vannak. Az első kérdésem az lenne, hogy függőként tekintesz-e magadra, aként éled-e a mindennapokat, hiszen tartja az a mondás, hogy a függőség az egy életen át jelenlévő az ember életében, amely tünetmentessé tehető. És ez azt is jelenti, hogy függőként is gondolkodik az ember magáról, vagy sem, és te hogyan tekintesz magadra?
Én másfél évvel ezelőtt hoztam egy döntést, amely arról szólt, hogy soha többet nem fogok pornót nézni, és azóta egyáltalán nem tekintek magamra függőként, de már korábban is ezért voltak a függő szóval kapcsolatos aggályaim, mert azt gondolom, hogy így a levegőtől és a víztől függünk, és egyébként megvannak rossz szokásaink, jó szokásaink, vannak pusztító szokásaink, és nekem egy ilyen volt a pornó. Ez számomra egy nagyon destruktív szokás volt, és nagyon-nagyon nehezen tudtam róla lejönni, de sikerült.
Rögtön meghívtad az addiktológiai konzultáns bennem a beszélgetés elején, hogy függőség vagy rossz szokás, aktív függőség vagy függőség, de nem én vagyok, és az én reflexióim itt a főszereplők ebben a műsorban. Ellenben rögtön egy erős fordulattal éltél, a döntést hoztam. Olyan könnyűnek tetszik a hangodból, és ahogy ezt kimondtam, mintha egy magától értetődő folyamatról lenne szó. Maga az, hogy döntést hozni, meg aztán a döntésnek megfelelően a hétköznapokban cselekedni. Valamiért mégis azt kell gondolnom, és én látom a tekintetet, a hallgatók nem látják, hogy ezek ma már könnyen kimondható, de ott és akkor a döntés hozásnak a képessége az nem egy olyan kéznél levő, mint egy pohár víz. Mit jelent döntést hozni? Mit jelentett neked inkább, én fogalmaznék, döntéshoz? Hiszen mindannyiunknak mást jelent. Neked mit jelentett?
Hát ez egy hosszú folyamatnak volt egy pontja, amikor már azt éreztem, hogy nagyon-nagyon mélyen vagyok így a pornóval kapcsolatban, és már hosszú ideje harcolok, hogy le tudjak szokni, és amikor tiszta voltam, akkor is igazából a pornó körül forgott az életem, hiszen akkor az a harc volt, hogy most akkor egy napig, két napig, három napig, egy hétig, két hétig bírom ki, mikor fogok visszaesni, ennek a folyamatos monitorozása volt, és hát ezt elégeltem meg tavaly január 19-én, és de az is úgy történt, hogy egy hosszú éjszaka előzte ezt az egészet meg, ahol volt egy szerintem ilyen 5-6-7 órás kiélésem, és másnapra így érzelmileg, kognitíven így teljesen világos volt, hogy ahányszor én pornót használok, az mindig a menekülés miatt van, és soha nem szült jót, és soha nem volt olyan, hogy használtam volna pornót, és utána bármi is megoldódott volna, ugyanott találtam magam a mindennapi problémákkal, soha nem segített, csak ideiglenesen. Azt határoztam el, hogy bármi történjék, én nem fogok többet pornót nézni, még ha ez az életembe is kerül, mert esetleg nem bírom mentálisan ki az élet súlyát, akkor is inkább választom a tisztaságot, mert már annyira rossz volt folyamatosan a pornóba menekülni, és így elbújni az élet elől.
Elbújni az élet elől. Eszembe jutott a Lorenz Block krimírónak egy sora, az egyik, az ő egyik karaktere folyamatosan küzd az alkohol függőségével, és amikor elkezd józanodni, vagy a józanság munkát elkezdi, ő csoportba jár a krimének a főszereplője, akkor úgy fogalmaz egy alkalommal, hogy az életben maradás is könnyebb, mint a józanság. Ugye ezzel arra akar utalni, hogy minthogyha a függőnek az életről, meg az életben maradásról is valami egészen más fogalmai lennének, az életben való bennelevésről, minthogyha a józanság, hogy te fogalmazod, a tisztaság egy ideig nehezebbnek tűnik, mint a szerv vagy viselkedésnek a használata vagy gyakorlása, ami akkor és ott az életben maradást jelentette. Ezzel a sorával, a nyomozónak a sorával volt, te is így tapasztaltad meg? Tehát egyet tudsz érteni ezzel?
Hát amikor, amikor nem használtam szert, nevezzük így, akkor azért felszínre jönnek fájdalmak, felszínre jön a szorongás, és kezdetben, még 4 évvel ezelőtt kezdtem el ezzel foglalkozni, és akkor még csak mondjuk egy-két nap, 3 nap az már nagyon soknak tűnt, és hát nagyon, nagyon fájdalmas, tehát hogy szinte fizikailag fájdalmas volt hogy olyan szintű düh volt bennem, és nem tudtam kezelni ezt a testi frusztrációt, hogy így külön akartam volna a falat ütni, és ez volt 3 nap után. És akkor így be kellett látnom, hogy igen, ezzel van dolgom. És tényleg az elején arról szólt, hogy egyfajta ilyen túlélés, és meg kellett találni azokat az eszközöket, amikkel ezt lehet oldani, és át lehet fordítani a szépé, az élet megélésévé, a 100%-os rock'n'rollig.
Nagy utat jártál be, hogy a rock'n'roll szónak egy másik jelentést adjál, mint ahogyan az a köznyelve és a hétköznapokban él. És hogy ezt az utat más is lássák a hallgatók is, ezért egy picit menjünk vissza az időbe. Én a bevezetőben azt mondtam, hogy fiatal tinédzser korod óta néztél pornót, de hogy ezzel én igazából egy homályos dolgot mondtam, hogy honnantól kezdődik, mivel kezdődik, mit is jelent a használat. Ez rögtön 3 kérdés. Kezdjük azzal, hogy hol kezdődik, bár tudom, hogy nincsen egy ilyen napra pontos dátum, de hogy nagyjából mikor érkezik meg az életedbe a pornó?
Olyan 12-13 éves lehettem, amikor elkezdtem pornóhoz nyúlni, akkor még egy ilyen nagyon varázslatos, misztikus, ismeretlen világ volt, és kezdetben így szép finoman, lassan, először egy-egy képre kezdtem el kijelni, aztán volt egy videó, amit megnéztem 15-20-szor, és akkor szépen lassan csúsztam bele, egyre sűrűbben használtam, és egyre durvább tartalmakat néztem.
Egyre sűrűbben, az ott azt jelenti az időhöz való viszony tekintetében, hogy?
Hogy akár minden nap, és több órán keresztül is, de ez azért attól is változott, hogy, hogy milyen stresszes időszakaim voltak.
Uh-huh. Be tudsz azonosítani az életednek olyan érzelmi pillanatait, fordulatait, amikor ez a pornó használat, ez mélyül?
Különösebb ilyen szakaszok nincsenek, viszont azért voltak mégiscsak olyan hullámvölgyek, amiket így utólag így látok, hogy, azért sűrűben használtam a pornót kielégülésgyanánt, tehát ilyenek voltak mondjuk a vizsgai időszakok az egyetemen, ott megsűrűsödtek. Azért gyerekkoromban is volt, valószínűleg így a családunkban nem kaptam annyi figyelmet, amennyit szerettem volna. Nem tudtak a szüleim úgy aktívan figyelni rám, ahogy nekem arra szükségem lett volna, és ez abszolút érthető, hiszen valószínűleg rájuk sem tudtak úgy figyelni, és nem volt az életükben akár néhány óra, amikor 100%-osan valaki rájuk helyezte volna a fókusz, és én sem tudtam figyelni másokra, ezt nekem is meg kellett tanulnom, terápiába kellett járnom, ahol mondjuk a terapeuta teljesen rám figyelt, és akkor ezáltal én is megtanultam, hogy hogyan kell másokra figyelni.
Az aktív függőség időszakában is gondot okoz a magadra figyelés, és hogy mit jelent magadra figyelni?
Igen.
Sajnában mit is jelent magadra figyelni? Mit tanultál aktív függőség utáni időszakban, és tanulod a mai napig, ezt feltételezem?
Igen, ez egy folyamatos munka. Azt jelenti magamra figyelni, hogy egyszerűen nem terelem a gondolataimat közösségi médiával, akár egy sorozattal, vagy pornóval, maszturbációval, hanem egyszerűen meg azt próbálom figyelni, és ez nekem is folyamatos tanulás, tehát hogy egyáltalán nem vagyok belőle mesteri szinten, sőt, de hogy már azért nagyon, nagyon máshol tartok, mint mondjuk 4-5 vagy 10-15 évvel ezelőtt. Most, hogyha följön valami frusztráció, vagy csak érzem, hogy valami nincsen rendben, akkor ha sikerül, akkor csak elkezdem figyelni magamat, figyelni a testemet mondjuk, hogy hol mit érzek. Egyszerűen csak elkezdeni figyelni mondjuk a légzésemet, kimenni a parkba, ha nem érzem magam jól, és akkor megnézni, hogy föltenni a kérdést, hogy na mi a gond? Ha valami gond. És akkor egy idő után ezek kioldódnak, ezek a feszültségek, valamikor rájövök, hogy van valami konkrét probléma, és akkor azzal vagy lehet kezdeni valamit, vagy nem. Valamikor pedig csak egyszerűen van bennem egy általános szorongás, és akkor az csak így kienged.
A pornóhasználat hogyan akadályozott a mi a gond kérdésnek a feltételében?
Hát úgy, hogy el sem jutottam odáig, hogy föltegyem ezt, hanem ahogy testi feszültség volt, vagy volt valami konkrét probléma, amit meg kellett oldani, és ez lehet, hogy ilyen teljesen banális, egyszerű történet, hogy mondjuk föl kellett valakit hívni telefonon, és ettől befeszültem, és akkor egyből a pornóhoz nyúltam, ami persze nem oldotta meg a dolgot.
Mondtad az előbb a vizsgai időszakot, hogy az egy stresszesebb időszak volt, és ha visszaemlékszel, akkor azok voltak azok a időszakok, amikor különösen a pornó használatnak az intenzitása az erősödött az azt megelőző vizsgaidőszakon kívüli szakaszhoz képest. Jól értettelek-e?
Igen.
És aztán most mondtad ezt a telefon felemelést, hogy mind a kettő történetben nekem az a közös, hogy megnyilvánul benne az ember. Tehát, hogy oda kell valakik elé állni, és mondani kell valamit magamból, vagy ahogyan én látom, ahogyan erről én gondolok, vagy én tudok. Ezek azok az én megnyilvánulása volt ilyen kockázati tér számodra?
Igen, abszolút. A megmérettetés és az, hogy mondjuk a mások hogyan látnak. Ez egy olyan téma, amivel így a mai napig foglalkozom, és hát így egyébként pont az utóbbi hónapokban egyre intenzívebben így az életem középpontjában van ez, hogy lehet hibázni, lehet hülyeséget mondani, oké az, hogyha más hülyének gondol, én csináljam azt, amit tudok, és adjam bele a 100%-ot.
És az elég.
És az elég. Igen.
A ráfordított idő mellett volt egy másik félmondatod is, ami pedig az egyre durvább tartalomra vonatkozott. Van egy közbeszéd, mely közbeszéd azt mondja, hogy ahogyan az italhoz is hozzászokik a szervezet, és a függőség progresszivitása miatt ugyanannak a fájdalomnak az elfolytása, lefolytása, öngyógyítása egyre nagyobb mennyiségű alkoholt kíván. Ugye a pornó használat esetén is a kielégülés, a bennelevés az egyre a kezdeti tartalmakhoz képest egyre változatosabb, de a közbeszéd a durvább kifejezést szokta használni. Ebben a podcastban nem általánosítunk, értjük ezeket a közbeszédeket, és még abban sem vitázunk, hogy ezekben vannak olyan függők, akikre ez a leírás, ez igaz lehet. Te magad úgy fogalmaztál, kicsit alá dúcolva ezt a közbeszéd mondatot, hogy egyre durvább tartalmak. Ez mit is jelent ebben az esetben, hogy durvább? Mert ez is egy olyan szó, hogy nagyon sokféleképpen gondolkozhatunk erről, hogy kinek és hogyantól durvább a durvább. Te mit értesz ez alatt?
Az, hogy a változatosabb kategóriákat néztem, és gyakorlatilag minden érdekelt, ami szembe jött a különböző oldalakon, és akár mondjuk az ilyen erőszakosabb történetektől kezdve. Hát most ezt igazából nem akarom annyira részletezni, de hogy nem intim. Tehát ugye a pornó az önmagában szerintem nincsen benne intimitás, vagy nagyon-nagyon kevés az a pornó, amiben megjelenik, és ez azért okozott problémákat a szexuális életemben, és az intimitással hát a mai napig vannak nehézségeim. De azért már nagyon sokat változtam, tehát amióta így megszűnt a pornó az életemből, azóta már csomót változott ez a történet, és a szexuális életemben is megjelent az intimitás.
Mondod, hogy akkor ez egy intenzitását, ráfordított időt, a vizualizációt tekintve mélyülő szakasz. Akadályozott-e téged ez a hétköznapoknak a a menedzselésében, tehát direkt nem az érzelmek menedzselésében, hanem amitől az ember úgy a társadalomnak az integráns részének tekintheti, a bevásárlástól kezdve a munkám ellátásáig, a sporttevékenységtől kezdve a hobbim gyakorlásáig, tehát mindaz, ami az ember valójában bizonyos értelemben maga vagy társadalmi szerepekhez kapcsolódik.
Hát a mindennapi dolgokban, tehát mondjuk a bevásárlás, a szomszéddal való beszélgetés és a társai, ebben azt mondom, hogy nem befolyásolt, nem akadályozott, viszont az, hogy mondjuk a kapcsolataimnak a minősége, és ez legyen akár mondjuk a szomszéddal való beszélgetés, hogy az hogyan zajlott néhány évvel ezelőtt és most, azért most drasztikus különbségek vannak, nem beszélve mondjuk a párkapcsolatról, a baráti kapcsolatokról, a családdal való kapcsolatról és kommunikációról. Szóval erősen meghatározza is az, hogy például a hobbi kapcsán, tehát hogy mondjuk eljártam régebben is sportolni, de például táncolni, azt nagyon nem mertem. Az úgy történt, hogy elkezdtem a tánccal barátkozni, hogy hozzá kellett tenni a pornót legalábbis. Akkor még ez az időszak volt, amikor hátráltam, és észrevettem, hogy probléma van vele, és csökkentettem a dózist, és ekkor kezdtem bele csomó mindenbe. Uh-huh. A tánctól kezdve elkezdtem küzdősportra járni, csoportokba járni. Például azt nem mertem előtte, akár mondjuk ilyen terápiás csoportba. Elkezdtem bodywork-re járni, ami a ilyen testtel való munka és a saját magunkkal való kapcsolódást és a másokkal való kapcsolódást segíti elő. Ez teljesen némán zajlik ez a folyamat, és 5-6-7 órán keresztül különböző gyakorlatok vannak, és monitorozzuk folyamatosan, hogy mi zajlik bennünk, és mi zajlik a térben, és egymás között. Szóval rengeteg izgalmas dologba kezdtem vele. Tényleg sportok, új emberek, rengeteg új személlyel találkoztam. Elkezdtem workshopokra járni, kipróbáltam a jegesmerülést, a Wim Hof módszert. Pár héttel ezelőtt Paja Bea tartott egy ilyen kis csoportot, ahol közösen énekeltünk. Tehát, hogy így folyamatosan zajlik az élet, és keresem az újdonságokat, és ezt régebben nem mertem volna megtenni.
Nagyon jó hallgatni téged, mert nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy vajon mi van a józanságban, ugye az abszinenciában, a szermentességben, a viselkedés abbahagyásának állapotában, és nagyon nehéz elképzelni azt, amire sem az agy, sem pedig az érzelmi működés hát nincsen megtanítva. Mert mindaz, amit elmondtál, én itt írtam magamnak, hogy ezt a hosszú lajstromot el ne felejtsem, a tánc, a csoportok, a bodywork, az új emberek, a sportok, a térhez és a testethez való kapcsolódás megváltoztatása, és azt a szót mondtad, hogy izgalmas, hogy rengeteg sok izgalmas dolog történik a józanságban, és ezt, aki érintettnek érzi magát, vagy gondolkozik az érintettségén, annak meg tudom erősíteni Péternek a szavait, hogy izgalmas dolgok történnek. Mielőtt az izgalmakba elmerülnénk, mégiscsak vissza kell mennem ahhoz a ponthoz, hogy akadály. Miben akadályozott a pornó használat, és ez az akadályozottság, ez látszódott-e a Péternek, neked a mindennapi közlekedésedben az emberek között. Ugye szemmel, ha valakire ránézünk, nem tudjuk megállapítani, hogy függő vagy nem függőről beszélünk, és ez nagyon sok esetben adja annak a lehetőségét, hogy az adott egyén is el tudja hárítani magától ezeket a megéléseket, ezeket az elgondolásokat, ennek a fájdalmát adott esetben. És arra lennék kíváncsi, hogy te működtettél-e ilyen elhárító mechanizmusokat, amiben a pornó használatodat normalizáltad, megmagyaráztad, elhárítottad, hiszen az életednek meg annyi más területén funkcionálsz, és ezért nincs itt semmi látnivaló. Remélem nem adtam a szádba a válaszokat, csak megpróbáltam a hallgatóknak közelebb hozni az elhárító mechanizmusoknak a működtetését, mert arra egy függő az nagyon ki van erre élezve és ennek gyakorlására.
Nem, abszolút jól gondolod. Egészen 2020 őszéig én nem gondoltam volna, hogy ezzel így gond lenne. Oké, mindenki néz pornót, én is nézek, lehet, hogy kicsit sűrűbben, mivel nem voltak olyan mély beszélgetéseim, ahol így a barátokkal esetleg így megbeszéltük volna, hogy ők hogy vannak ezzel, és hogy mi számít sűrűnek. Ezért azt gondoltam, hogy így tök normális, az, hogy akár mondjuk napi szinten, vagy heti többször nézek pornót. És aztán jött egy ilyen elég erős élmény 2020 őszén, amikortól kezdve elkezdtem már így ráismerni arra, hogy ez így nem túl oké. És hogy ez egy nagyon, nagyon rossz szokás. És onnantól kezdve kezdődött el a harc a pornóval.
Uh-huh. Mi ez a pont? Mi ez az élmény, ami megfordított a pornóról való gondolkodásban, és azzal a fajta megéléssel, ami a pornó és a te viszonyod?
Egy erős halálélmény volt. Az, hogy mi váltotta ki, arról most nem szeretnék beszélni, de az egyik nap úgy keltem, hogy így rádöbbentem arra, hogy én is ugyanolyan halandó vagyok, mint a többi ember, és lehet, hogy egy órám van még hátra, lehet, hogy egy hetem, esetleg néhány évem, de semmiképpen nincsen több száz évem, és felértékelődött a hátra lévő időm, és hát rádöbbentem, hogy így hülyeség lenne az életem hátra lévő részét is a pornóra áldozni, meg mindarra, amit az így elvág előlem, mert hogy rengeteg dologban nem tudtam kiteljesedni. Akkor még egyébként nem tudtam, hogy mik ezek, de azt tudtam, hogyha szakítok a pornóval, akkor megnyílnak lehetőségek. És tényleg megnyíltak.
A tárgyalt halálpont, vagy a halálról való reflexió, és a előbb említett normalizált pornó használat, a szónak abban az értelemben normalizált, hogy megvannak a magyarázatok, hogy ez miért nem probléma az életedben. A között történik valami olyan időszak, gondolkodás, lamentálás, ami annyira egyértelműsíti az előbb tárgyalt élmény után, hogy a pornó probléma, hogy a pornó akadály. Hiszen a egyik szakaszból a másik szakaszba való átugrás, szinte a tézis, illetve antitézis, ahogy eddig elmesélted, egy normalizáltból egy azonnal elhagyó szándékába, hogy a kettő között nincsen olyan szakasz, amikor már a Péterben benned erősödik, hogy ez a tevékenység ez leszakít, eltávolít probléma, ahogy az ember ezt megéli ki, hogyan nevezi ezt az állapotot?
Most így jobban belegondolok, már gyerekkorom óta éreztem, hogy ezzel azért úgy nincsen minden rendben, csak akkor még picit így az a kép volt bennem, én egy keresztény családból jövök, és ott az azért így rányomta a bélyegét, hogy akkor az Istennek nem tetsző, meg az egyháznak nem tetsző történetről van itt szó, és akkor elsősorban azért éreztem azt, hogy ez egy bűn, amit nem szabadna csinálni, és idővel pedig átalakult, egészen a halálélmény volt az, amikor már teljesen tudatosult bennem, hogy ezt igazából magam miatt nem kellene folytatnom.
Ez még azonban nem az a szakasz, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy döntés. De ez is egy döntés, csak talán kisebb betűvel van ez a döntés, vagy nem annyira vastag? Vagy mi a kettő közötti időszak között a különbség?
A halálélmény is a...
Igen, ott ugye a halálélményben úgy fogalmaztál, hogy ráismertél, rádöbbentél, hogy akadály a pornó, hogy elzár, akkor nem tudtad, hogy milyen lehetőségektől, de elzár. Akkor erre a szakaszra visszagondolva, ott van egy felismerés, de még nincs döntés?
Pontosan. Tehát, hogy ott az nem az én akaratomból történt, hogy ezt felismertem, ezt egyszerűen így hozta az élet, és aztán rá egy, hát körülbelül 2,5 évre, az pedig már ott az én elhatározásomból történt, hogy akkor szakítok a pornóval, és végleg befejezem a románcot vele.
Ezt hogy kell elképzelnünk, hogy ott az első felismerésnél ott van egy ilyen, ez egy érzelmi felismerés, hiszen ahogy elmondtad, hogy rádöbbensz, hogy megakadályoz az lehetőségek elől, akadályát képezi, előtte áll, ilyen értelemben a kiteljesedés előtt áll, tehát hogy az én az minél nagyobb legyen, a szónak abban az értelmében, hogy megélhesse magát. De ez egy ilyen intellektuális reflexió volt, vagy ebben már volt érzelmi kérdés, vagy ezeket nem is lehet ennyire élesen egymástól elválasztani az esetedben?
Hát a halállal való szembesülés, ez talán inkább egy ilyen érzelmi történet volt. Hirtelen így belezuhantam egy olyan állapotba, hogy baszki, én nekem is végem lesz. És ez nagyon ijesztő volt, és azért el kellett állni egy kis időnek, pár napnak, pár hétnek, hogy akkor oké, és meg fogok halni, és akkor ez így most hogyan fogja az életemet befolyásolni ez a ráismerés. És akkor jöttek azok a gondolatok, és nem csak a pornóval, hanem csomó minden mással kapcsolatban is, akár mondjuk a kapcsolataimnak az újra értelmezésé, után is ez megjelent.
Azért próbáltam annyira kélesíteni ezt az intellektuális versus érzelmi kérdést, értelmi vagy érzelmi felismerés vagy cselekvés, hiszen a pornó teljes elhagyása az mégiscsak később történik meg, és ezért támad bennem az a gondolat, hogy van ott egy érzelmi felismerés, ami ott és akkor tartósan csak intellektuálisan működik az emberben. Azért mondom az emberben, hogy ne téged személyesítsed meg a történeteddel, de még kell érzelmileg, még nem tartott kapacitásaiban, lehetőségeiben, helyzetében, hogy már másként cselekedjen. Már tudja, hogy mit nem akar, de még nehéz másként cselekedni. Ez a te esetedben is ez a folyamatábra?
Igen, még nem volt meg az eszköztáram, ami most már szerencsére megvan. És most már tudom, hogyha valami félelmetes dologgal találkozom, akkor azzal csak így szembe kell nézni, le kell ülni, meg kell nyugodni. És hát ez valamikor eszembe jut, valamikor nem jut eszembe. Még a mai napig. De mivel most már nincsen pornó, ami bemelekülnék egy idő után, de rá vagyok kényszerítve, hogy oké, akkor így üljünk le és nyugodjunk meg.
Abban az időszakban, amikor ez a nagyon erős élményed volt az azt követő időszakban, akkor milyen a pornó használathoz való viszony? Tehát, hogy az hogyan mérséklődik, vagy nem mérséklődik, hogyan van az intenzitása, a durvasság egy ilyen felismerésnek a birtokában?
Hát ez egy hosszú folyamat volt. Ahogy ezt korábban említettem, először nagyon boldog voltam, amikor egy-két napot sikerült tisztán maradni, és azt hiszem, hogy ahogy jöttek be a különböző eszközök, a mankók, amikre tudtam támaszkodni, úgy hosszabbodott meg ez az idő, és akkor a 2-3 napból lett egy hét, aztán 2 hét, elkezdtem különböző csoportokba járni. Pont amikor elkezdtem 2022 tavaszán egy pornófüggőségre fókuszáló férfi csoportba járni, akkor határoztam el, hogy 3 hónapig teljesen tiszta leszek, tehát se maszturbáció, se pornó, se szex. Ez ilyen 3 hónapos teljes magmegtartás, és az egy nagyon erős transformáló erővel bírt. Ott azért utána kicsit ilyen terminátornak éreztem magam, és ezzel együtt így mondjuk a szexualitáshoz való hozzáállásom is jelentősen megváltozott. Tehát például az utcán sétálva, az a kattogás, ami korábban volt, az azért jóval mérséklődött.
Beszélsz erről a kattogásról? Mit is jelent ez a kattogás?
Igen, ez azt jelenti, hogy korábban, amikor az utcákat jártam, akkor a különböző női testrészeken a szemem megakadt, tehát ugye a folyamatos, tehát egyszerűen nem tudtam a jelenben lenni, nem tudtam gondolkozni sem, csak a nőket néztem, az egyiket, a másik után jött a következő, és ez ilyen nagyon nagyon sok energiát elvesz, mert nők azok mindenhol vannak, és nem, tehát hogy nem volt olyan pontja, ami kielégítő lett volna, hanem elhaladt az egyik nő mellettem, és akkor már a következőn volt a tekintetem, és nyilván ezek ilyen szexuális fantáziákkal is párosultak. És igen.
Terminátor időszakot használtad arra az időszakra, amikor a 90 napos, 3 hónap 90 napos folyamatban vagy. Ugye azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy nagyon gyakran, sőt a szexfüggő, pornófüggő csoportokban egy javasolt irányelv és az első 90 nap. Ahogy ugye az anonim csoportokban nagyon gyakori annak arra való buzdítás, abban való segítség, az első 90 nap minél több gyűlése, lehetőleg minden nap elmenjen egy gyűlése, egy gyógyuló vagy felépülő. Úgy ugyanez ez a folyamat a viselkedési addikcióval küzdők esetében is fennáll, és te is úgy fogalmaztad, hogy az a 90 nap az terminátorrá tett, vagy gyors változásokat hozott. Mi volt a nehéz ebben a 90 napban? Mert hiszen egy olyan dolgot csinálsz, ami az addig hát elképzelhetetlen. Az agy számára, az ehhez kapcsolódó képzelet, fantázia, erőforrások szempontjából, és egyszer csak ott állsz, hogy már pedig ezek az erőforrások, meg ez a képzelet a rendelkezésedre áll. De azt kell gondolom, hogy azért ezzel megint csak ilyen könnyen tudunk beszélgetni, de az első napok a terminál létben sem volt olyan könnyű.
Igen, arra emlékszem, hogy a 90 napban a legnehezebb ezt a hullámzást elviselni, hogy egyszer nagyon mélyen éreztem magam, és nagyon szarul voltam, és kattogtam, és sóvárgás volt ezerrel, és aztán a következő órában pedig ez teljesen megszűnt, és akkor mondjuk a következő nap meg újra előjött, és ez a hullámzás, ez egy nagyon érdekes jelenség volt, viszont ebből azt azért meg tudtam tanulni, hogy a sóvárgás ez egy ilyen dolog, ami így azt hiszük, hogy így ott végtelen ideig ki fog tartani, de igazából lehet, hogy pár perc szükséges hozzá, és úgy illan el, hogy azt így nem is gondoltuk volna.
És milyen eszközeid voltak arra, ott az első 90 nap folyamán, hogy ezekkel a hullámzással, sóvárgással, kattogással tudjál egy térben maradni, anélkül, hogy újra a pornó felé menné fizikai és érzelmi, lelki értelemben is?
Hát akkor én jártam egy csoportba, ami sokat segített, ott minden héten találkoztunk hétfőnként este, és megbeszéltük, hogy ki hogy van. Ott megtanultam a pornóról beszélni, megtanultam az érzéseimről beszélni. Azt is ott megláttam, hogy egyébként mindenki elég szarul van, nem csak én, és ez így azért tudott segíteni.
Miben segít az, hogy mindenki szarul van?
Nem érzed magad egyedül.
Aha.
Mert előtte olyan kis magányos harc ez. De emellett eljártam edzeni. Volt olyan, hogy amikor nagyon feszült voltam, akkor mondjuk éjfélkor elindultam, és bementem a konditerembe, és akkor ott lenyomtam másfél órát, és úgy jöttem ki, hogy okay, akkor most nem pornónézéssel enyhítettem a szenvedésen, hanem testmozgással. És mindenfélét kitaláltam, tényleg küzdősportot akkor kezdtem el jiu-jitsuzni. Eljártam táncolni, fogadtam magán tánctanárt, és akkor tanultam tőle szalszát. Különböző csoportokba jártam, elkezdtem ecstatic dance-elni, ami gyakorlatilag annyit jelent.
Mind az első 90 nap alatt?
Igen. Az elég sűrű időszak volt. Tényleg olyan volt kicsit, hogy így túl kell valahogy élni, és akkor keresni programokat, így kitölteni azt az időt, és azt a felszabadult energiát valahova máshova becsatornázni. Aztán most már inkább, tehát hogy most már én nem keresem ennyire ezeket a lehetőségeket, most már azt hiszem, hogy ott tartok, vagy hogy az a mostani tapasztalatom, hogy elég csak kimenni egy parkba, és akkor ott lenni, 2-3 órát, akár így tök egyedül semmi könyv, meg telefon, hanem csak bolyongani kint, és figyelni, hogy mi van.
És hogy hallgattalak, hogy mennyi mindenbe belefogtál, ugye arra biztatjuk a hallgatókat, szerintem most beszéltek a nevedbe is, ugye, hogy egyéni utak vannak. Tehát nem feltétlenül kell abban a 90 napban sem mindenkinek küzdősportba belefognia, hanem a kicsi dolgok kis nagy dolognak számítanak egy-egy 90 nap alatt. Viszont ami miatt különösen jó volt hallgatni, amit mondasz, az, hogy egy ilyen rövid időszak alatt is megtapasztalhatja az ember, hogy valójában mennyi energiája van, amire az alkohol, a kábítószer, a pornó, a szerencsejáték rátakar. Tehát, hogy mennyire hamis ez a feltételezése, hogy ebből nincs szabadulás, hogy ebből benne ragadtság van, hogy nincs erő ehhez a dologhoz, hogy nem tudom, hogy hogyan kell csinálni, most mondok, kihangosítok ilyen. Ebben a pillanatban is pár százezren lehetnek, akik ezeket a mondatokat mondják magukba, hogy ezekben az érzelmi állapotokban van, és akkor most hallgatva téged viszont megnyílik, nagyon könnyen meg tudnak nyílni azok az erőforrások, amelyek valójában ott vannak, és hogy az a valós helyzet, és nem pedig ezek a hamis hiedelmek, amiket itt elismételgettem.
Igen, és hogyha az ember hoz egy döntést, hogy mondjuk 3 hónapig nem fog pornót nézni, és komolyan veszi önmagát, akkor úgyis az a energia vagy feszültség, ami elkezd keletkezni benne, ki fogja lökni őt arra a terepre, ami számára szükséges. Legyen az én esetemben mondjuk a tánc volt, meg a küzdősport, lehet, hogy valaki elmegy festeni, és akkor kimegy a Margit szigetre, és órákat fogod festeni, de hogy az ember szerintem úgy tudja megtalálni igazán önmagát, meg hogy ezeket az energiákat hogyan tudja felhasználni, hogyha keletkezne, hogyha hagyja földúzadni ezeket az energiákat, és nem folytja el pornóval, meg egyéb függőségekkel.
Megcselekszi a döntését. Valójában nekem ezt jelentette az, amit most mondtál, belém ez így érkezett meg. Az első 90 nap után mi történik? Mert ez még nem az a döntés, ami az úgynevezett másfél évvel ezelőtti döntés. Kimentél az új energia mezőre, és nehéz volt ott maradni? Nehéz volt tartósan ott maradni azon az energiamezőn? Mi történik a 90 napon túl, hogy a pornó használatban aztán a visszaesés szót használtad egy jó fél órával ezelőtt?
Hát a 90 nap után elkezdtem kísérletezgetni, hogy hogyan tudnám beilleszteni a pornót egészségesen az életembe, és hát ez nem járt sikerrel, mert voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy igen, valahogy így lehetne egészségesen működtetni, de mindig az volt a vége, hogy visszacsúsztam, és ott találtam magam a gödör alján, ami azt jelentette, hogy mondjuk ilyen akár ilyen 5-6 órás kiélés egyhuzamban. És amikor már ez így többször megtörtént, akkor volt egy ilyen kritikus pont az életemben, hogy így tudtam azt is, hogy mi elől menekülök, és hogy megint a pornóba így visszacsúsztam. És akkor hoztam utána egy döntést, egy ilyen éjszaka után.
Azt mondtad most, hogy a kísérletezés az egy ponton túl meg fogja hívni a régi használatot? Tehát, hogy nincs olyan, hogy szociális pornó használat, ez egy nagyon-nagyon rossz kifejezés volt, ugye a szociális ivó intézményéből, vagy kifejezéséből próbálom átemelni, hiszen ugye nagyon gyakran él az a kép a alkohollal küzdők esetében, hogy hát ők szociális ivóvá tudnak, kívánnak válni. És nagyon meglepődnek sokan azon a helyzeten, hogy ez számukra nem lehetséges, hogy függőként ez egy értelmezhetetlen és kivitelezhetetlen projekt szociális ivóvá válni. És most egy picit ilyet mondtál ezzel a történettel, hogy egy pornóhasználat, ami függőséggel járó pornóhasználat esetén nincs olyan, hogy limitált, meg kontrollált pornóhasználat. Legalábbis, ha nem is ezt mondtad, én most a történetedből ezt így hallottam. Ki az esetedben, hiszen tényleg ne általánosítsuk ezt a dolgot.
Igen, pont én is ezt akartam hozzátenni, hogy nekem ez nem működött. Én megpróbáltam. Egyébként lehet, hogy hosszú harcok után 10-20-30 év múlva sikerült volna, de hát kinek van annyi ideje, hogy ennyi energiát áldozzon erre. Szóval én inkább úgy voltam, hogy az egyszerűbb utat választom, és csak simán letettem.
Mert mennyivel jobb nem gondolkozni ezen.
Igen.
Hogy mehet-e, vagy nem mehet.
Igen, ez egy folytonos harc. Tehát, hogy...
Ami sok esetben meg is hívja azt, hogy már az ember azon fantáziál, hogy mi van a pornóban, hogy mik azok a képek. Tehát valójában az arra való gondolás, hogy lehet-e vagy nem lehet, az már megindította azt a folyamatot, ami a kockázati tér, és elkezd azokról a lehetőségekről leválasztani, ami egyébként itt és most van. Mert milyen lehetőségek vannak itt és most? Ami számodra megtartó.
Itt is most ebben a stúdióban?
Akár ebben a stúdióban is, itt és most, igen. Ami azt gondolod, hogy egy aktív pornó használat esetén nem lenne, vagy nem tapasztalnál meg, de hogyha kilépnél a stúdióból, akkor a jelenlegi életszakaszodban mi van benne, ami megtart?
Hát az például, hogy itt a beszélgetés során többször tudtam magamra figyelni, ami nagy siker, mert alapvetően én elég izgulós vagyok. És most, ahogy így mondtad, hogy itt és most, akkor is így hirtelen így megérkeztem így a térbe, és rád néztem, és belenéztem a szemedbe, és egy ilyen tök jó érzés fogadt el, hogy így itt és most vagyunk most.
Hát nem is kell nagyon nagy dolgokat megnevezni, vagy nagy fogalmakkal élni, hogyha az ember csak úgy itt és most jól érezheti magát.
Így van, és beszélgetünk, és érdekes, és ez a beszélgetés is nekem nagyon izgalmas, és az is nagyon izgalmas volt, amikor találkoztunk egy hete, vagy két hete, és beszélgettünk egy kávéházban, és a maga a beszélgetés is nagyon jó volt, és az utána lévő pár óra is egy elképesztő élmény volt. Fel is kavart a beszélgetés, fölhozott olyan dolgokat, amivel nem foglalkoztam már egy ideje, és ez a beszélgetés is egy olyan dolog, amiben így nem mertem volna belevágni, akkor még mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor aktív van, használtam a pornót.
Volt egy olyan félmondatod az első 90 nap kapcsán, hogy a magadban lévő kattogást tudtad enyhíteni, és erre megtaláltad magadnak az eszközöket. Most, amikor már túl vagy a döntésen, tehát, hogy nem a kísérletező szakaszban vagy, nem gondolod azt, hogy neked megvan az a rés, ahol ha bejön, meg tudod tartani a pornó használatot, hogy az uralni tudod a pornó idejét, ha és amennyien bejön a térbe. Ugyanazok a kihívások, amelyek az első 90 nap idején vannak, ezek a kihívások, ezek hogyan enyhültek a döntés követően? Van-e különbség a két szakasz között?
Hát most már kattogás az nincsen. Tehát az teljesen megszűnt. Ahogy a döntést meghoztam tavaly januárban, már aznap már így teljesen megszűnt az a tíboly, ami övezte a pornóval való kapcsolatomat. És hát most már csak azzal kell foglalkozni, amik így az életben szembe jönnek nehézségek, és akkor azokra ami választ kell adnom, de most már így a pornóval már nincsen dolgom. És ez egy nagyon felszabadító érzés egyébként. Tehát, hogy ezután a döntés után egy akkora képzelőbeli sóhajjal távozott több tudom, másfél évtizednek a feszültsége, hogy azt így kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalják.
Azt kell gondolnom, megválaszoltad a kérdésemet, hogy jobban vagy akkor a múltaddal. De hogy a már ilyen segítő jellegűvé tettük a műsornak az utolsó szakaszát, hiszen azt kívántad mindenkinek, hogy ezt megtapasztalja. A múlttal való jóban levés, hogy ilyen kevésbé szépen fejezem ki magamat, ez is egy folyamat volt? Tehát ez is szakaszosan érkezik meg a te életedben? Vagy ez is ilyen nagyon könnyű volt, mint ahogyan itt most beszélgettünk erről a folyamatról?
Hát amíg benne voltam, addig nehéz volt, de már közben is oldódott azért. Sok beszélgetés meg jó példát látva arra tanítottak ezek az emberek, hogyha megcsúszok, ez még a döntés előtti időszakról beszélek, hogyha megcsúszok, vagy nem tudom 100%-osan tartani magam, az is teljesen rendben van, és a legkedvesebben álljak magamhoz, és a legszebben beszéljek önmagammal, és semmiképpen ne ilyen támadó és számonkérő hangnemben, hanem szeretetteljesen. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy barátommal beszélgetnék, vagy hogyha egy barátomnak kellene tanácsot adnom, mondjuk miután megcsúszott.
Mindig ilyen jó volt ez a folyamat? Tehát, hogy ahol most tartasz, az mindig ilyen könnyed volt, vagy voltak ebben már a döntés után is nehezebb szakaszok, és amikor voltak ezek a nehezebb szakaszok, akkor mi az, ami előre vitt? És mi az, ami ide vitt, ahol most vagy?
Persze, mindig. Mindig voltak nehéz szakaszok. A döntés az csak arról szólt, hogy nem tudtam visszamenekülni már oda, ahova korábban visszamenekültem. És mindig kreatívan ki kellett találni, hogy hogyan lehet túljutni egy-egy nehéz helyzeten. Valamikor meg csak hagyni kellett időt, hogy elmúljanak azok a negatív érzések, vagy azok a negatív spirálok, amikbe belekerültem.
Ezeket a negatív helyzeteket, ezeket ma is, vagy nehéz helyzeteket, így fogalmaztál, nehéz helyzeteket ma is nehéz helyzetnek tekintesz, így visszatekintve, vagy itt a jelenbe, vagy ott és akkor ezek teljesen nehezek, de ez nem szükségszerű, hogy azok nehezek is maradnak.
Igen, ez így idővel megváltozik, sőt, már amikor az ember mondjuk kikerül egy ilyen spirálból, akkor utána ránézve erre az örvényre nevetségesnek tűnik, és ez sokszor sokszor mondjuk egy óra kell hozzá, hogy az ember a legmélyebb örvényből kikerüljön a felszínre, és teljesen máshonnan láthatja a világot, és ez számomra így megdöbbentő volt ezt elég sokszor megtapasztalni.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és egy magam részre egy konklúziót hadd tegyek hozzá, mert amikor hallgattalak téged, akkor említettél itt csoportot, említettél itt csoportokat, tehát, hogy több csoportot is, említettél itt barátokat, említettél itt terápiát is, és bennem rögtön azt a gondolatot hívta meg, hogy a változás, hogy a felépülés, hogy a gyógyulás, annak nincsen univerzális modellje, hanem mindenkinek van egy saját egyéni útja, ahogy a bekerülés a függőségbe sem egy választott, de egy csak rá jellemző úton és módon jöhetett, történhetett meg, úgy a változás és a gyógyulás is egyedi utakon megy. Ez az én konklúzióm.
Ezen én nagyon egyet tudok érteni, és még talán így annyit szívesen hozzátennék, hogy érdemes mindenféle lehetőséget megragadni, és ami az életbe szembe jön, arra igent mondani, és próbálkozni ezzel-azzal, minél több területet kipróbálni, hogy az ember megtalálja, hogy mi az, ami számára segítő lehet.
Nagyon köszönöm szépen, Péter, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy megosztottad velünk a múltadat és a jelenedet, és nagyon köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Ez volt a Kiszálló harmadik adása. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!